Az ausztriai elnökválasztás vasárnapi eredménye lesz az aréna a következő egy órájának a témája. Vendégünk Kisér László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, én Hlavai Rihárd vagyok. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, hogy a híreinkből, meg hát máshol is tudhatják a hallgatók, hogy a függetlenként induló, de a zöldek pártjának támogatását élvező Alexander Van der Bellen nyerte a leadott szavazatok 51,68%-ával az elnökválasztást. Ez legalábbis az előzetes eredmények mutatják ezt. A közvetlen előzmények alapján mennyire volt várható ez az eredmény? Várható volt egyáltalán?
Hát erre a kérdésre kell válaszolni, azt kell mondani, hogy meglepetésszerű volt, mert a közvélemény kutatóintézetek fej-fej melletti versenyről beszéltek, és azt hangsúlyozták, hogy egy stabil prognózist nem lehet fölállítani, csak olyan prognózist, ami a hiba határon belül van. Ehhez képest világos többségi viszonyok alakultak ki, és ha a hallgató kedvéért is egy visszatekintést nézzük, hogy hol kezdődött ez a folyamat és hol végződött.
Ugye ez második forduló volt.
Sőt, a jövőben is egy pillantást tennék, akkor azzal kezdeném, hogy az első rész az április 24-én volt, amikor 6 jelölt indult a választásokon, és az első politikai földrengés ekkor érte Ausztriát, mert általában a második köztársaság történetébe, tehát az 1945 utáni Ausztria történetébe az volt a szokás, hogy a két nagy koalíciós párt, tehát a konzervatív néppárt, valamint a szociáldemokrata párt valamelyike adja az elnököt. Ez a második köztársaság 70 éveből 50 évig ez a nagy koalíció volt, illetve ma is ez a koalíció van hatalmon. Na most azzal, hogy nem ebből a két pártból került ki a győztes, ez tulajdonképpen már egy politikai cezúrát jelzett, és ez rendkívül fontos volt, mert tulajdonképpen az osztrák társadalom véleményt nyilvánított arra, hogy a nagykoalíciós szisztémát le akarja váltani.
Miért?
Ez a kérdésre azt kell mondani, hogy a nagy koalíció egy olyan politikai rendszert valósított meg, ahol tulajdonképpen a két párt egy összefüggő hatalmi kartelnek a benyomását keltette, tehát kvázi egy pártrendszernek a benyomását. Egy olyan úgynevezett konkordancia, demokrácia alakult itt ki, amelyen azt kell érteni, hogy a versengés, valamint a többség helyett inkább a kulisszák mögötti alkú határozta meg a politikát. Belértve ennek a rendszernek egy velejárója volt az úgynevezett proporsz vagy arányossági rendszer, tehát a két nagy párt egymás között osztotta el az állami hivatalokat 50-50%-ba. Azt is el kell mondani, hogy ez a két párt gyakorlatilag egészen 2016 áprilisáig a választóknak körülbelül a 75%-át maga mögött egyesítette, és a mostani két pártnak, a két nagyközös pártnak a jelöltje, Andreas Kohl, aki a néppártot képviselte, valamint Rudolf Hunsdorfer, gyakorlatilag alig kaptak 11-11%-ot, tehát még egy negyedét se a választóknak. Ez valóban óriási robbanás volt, és a nagykülönbözős szisztémának a leváltását jelezte. A második fejezete ennek a történetnek május 22-e volt, amikor a két jelölt, tehát Norbert Hofer szabadságpárti jelölt, valamint a zöld párt egykori vezetője Alexander Van den Bellen került a döntőbe, és kiderült az, hogy a szavazatokban 0,7%-kal a zöld eredetű jelölt Alexander Van der Bellen győzött, de a szabadságpárt panaszt, keresetet nyújtott be az osztrák alkotmánybíróságon, jelezve azt, hogy a levélbe érkező szavazatokat hamarabb kezdték számolni, és nem az illetékesek több választókörzetben. Ennek helyt adott az alkotmánybíróság, és egy új időpontot tűzte ki július elejére, egyébként július 8-án járt volna le Ernst Fischernek a mandátuma, 2x6 év, egy mandátum 6 év, ő már a második 6 évet töltötte, ekkor egy technikai probléma lépett föl, nevezetesen az, hogy a levélbeni választók esetében a borítók ragasztói a technikai követelményeknek nem tudtak megfelelni. Nos, így került arra sor, hogy december 4-ére halasztották a döntő választást, és ennek a választásnak az eredménye, úgy, ahogy már erről beszéltünk, lényegében annyiban meglepetés, hogy a közvéleménykutatási előrejelzések szerint világos többségi viszonyok alakultak ki Alexander Van der Bellen javára. Tehát az a kérdés eldőlt, hogy ki a köztársasági elnök, abban a kérdésben is állásfoglalt az országtársadalom, hogy le akarják bontani a nagykoalíciós rendszert. Egy kérdés még nem dőlt el, és a jövőbe is egy pillantást vessünk ebben a rövid bevezetőbe, hogy mi lesz a parlamenti választásokkal. Amennyiben Norbert Hofer nyert volna, tehát a Szabadságpártnak a jelöltje, ő valószínűleg élt volna azzal a lehetőséggel, ami az osztrák alkotmánynak egy 1929-ben meghatározott cikkeiből következik, nevezetesen az, hogy az elnöki jogkörbe beletartozik az is, hogy a kormányt menesztheti, a parlamentet felosztathatja, és új választásokat írhat ki. Ezzel eddig a néppárti és szociáldemokrata kancellárok nem éltek. Éppen ezért joggal beszéltek be, hogy van egy reális alkotmány, és van egy írott alkotmány. Na most a mostani helyzetben azzal kell számolni, hogy a parlamenti választásokat nem hozzák előre, úgy, ahogy ezzel beszéltek. Van der Bellen a alkotmány szabályai szerint 2018-ban fogja meghirdetni, és fölmerül a kérdés, hogy mi történik akkor. Mindenkülött azt kell mondanom, hogy a Szabadságpárt veszített, ez tagadhatatlan, de történelmi rekordtámogatást ért el. Azt kell mondani, hogy 45% igen magas, sőt a párt preferenciákat tekintve is messze a két nagykoalíciós párt mögött, illetve előtt van, mintegy 35%-kal. Na most, ha a nagykoalíció marad és minden jel szerint kitölti a mandátumát 2018-ig, ennek mindig az a hatása, hogy a nagykoalícióhoz nem tartozó szélső pártok gyarapodnak, tehát ez a 35%-ot még növelheti is. És hogy milyen, hogy befejezem ezt a gondolatot, hogy milyen kimenetele lehet a 2018-as választásoknak, hát tulajdonképpen három esélyes. A legvalószínűbb az, hogyha már zöld származású köztársasági elnök van, államfő van Ausztriában, az gyakorlatilag a két nagykoalíciós pártot, ami nem írja el a 50%-ot, a zöld párttal segíteni, tehát egy három párti koalíció jönne létre, de az sem kizárt, hogy akár a szociáldemokraták, akár a néppártiak, a konzervatívok a Szabadságpárttal lépnek koalícióba, ilyen már a második köztársaság történetében, ha viszontagságosan is, de már előfordult, tehát erre már volt precedens.
Mielőtt beszélnénk egy picit részletesebben a jövőről, tehát hogy milyen következményei lehetnek-e politikai következményei a vasárnapi elnökválasztásnak, egy picit maradjunk még az előzményeknél. Ugye azt mondta, hogy az emberek úgy döntöttek, hogy elegük van a nagy koalíciós működésből. Konkrétan ebből lett elegük valóban, tehát ez egy politikai, szigorúan politikai üzenet, amit a választók itt tudatosítottak, vagy egyszerűen ez a rendszer képtelen kezelni azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években Ausztriában is jelentkeztek?
Hát ez utóbbiról is szó van. A Die Presse című osztrák lap néhány héttel ezelőtt egy olyan kommentárt közölt, aminek az volt a lényege, hogy a nagykoalíciós ellentétek olyan mélyek, és ezek a reformfolyamatokat akadályozzák, meg is rekedtek a reformfolyamatok, hogy tulajdonképpen ellenzéki párt sem szükséges a parlamentbe, mert önmagában a két koalíciós partner közötti ellentétek és rivalizálás igen nagy. Elég, ha néhány példát elmondok, de egy példát mindenképpen. A néppárti pénzügyminiszter egy szigorú takarékossági politikát akar folytatni, kicsit a Wolfgang Schäuble-nek a modellét, ami azt jelenti, hogy egy fekete nullás költségvetés kell, tehát annyit költünk, amennyi bevétel van, adóbevétel van. Ezzel szemben a május óta regnáló szociáldemokrata kancellár Christian Kern egy olyan költségvetést akar, amivel a beruházásokat lehet finanszírozni, tehát gyakorlatilag munkahelyeket is növekedés lehet generálni. Erre azért is szükség van, mert Ausztria változatlan jóléti állam, de gyakorlatilag a növekedés lefékeződött, a munkanélküliség növekedett, és egy csomó reform folyamat megrekedt.
ezeknek a megoldását mennyiben fékezi maga a nagy koalíciós rendszer? Értem, hogy itt az imént mondott, tehát nyilván, hogy ugye van, gyakorlatilag önmagában megtestesíti a kormánypártot és az ellenzéket és a parlamentben, de működésében ezt teszi lehetetlenné például a megoldását ezeknek a kérdéseknek?
Hát igen, mert néha párhuzamosan két különböző megközelítés van, és a koordináció nem mindig sikerül. Elég arra utalnom, hogy például a Christian Kern kormányt megelőző Werner Faymann kormánynak a menekült politikája és a néppárti akkori belügyminiszterasszony Johanna Mikl-Leitner, az két különböző pályán kezdett mozogni, és igen jelentős különbségek voltak. Ebben a tekintetben gyakorlatilag már az osztrák politika az új kancellárnak a vezetése alatt 180 fokos fordulatot tett, és ebben a elnökválasztásnak óriási szerepe van. Tehát a szociáldemokrata vezetésű mostani nagykoalíció törekedett arra, hogy azokat a területeket, amely a szabadságpártot hozná mozgásba, vagy erőnyös helyzetbe, azokat sem emlegesítse. Tehát épp a menekült politika volt az egyik legneurologikusabb kérdés, és ebben a tekintetben óriási fordulatot hajtottak végre. A másik kérdés Törökországnak a Európai Uniós tagsága. Ez amúgy sem aktuális most, de a szociáldemokrata kancellár világosan mondta, hogy a Brüsszelnek a tárgyalása Ankarával a belépésről egy diplomáciai fikció, ezt azonnal fel kell függeszteni. Tehát tulajdonképpen a nagy koalíció arra a pályára ment, ahol tulajdonképpen a szabadságpárt mindig is erős volt, és hát ezek voltak a fő kérdése, hisz a menekült kérdés, bevándorlás kérdése már a szabadságpártnak igen régen az agendája volt.
Egyébként mit jelent az, vagy hogyan jutott oda ez a két nagy párt, hogy egy harmadik párt támogatásával induló jelöltet kellett támogatniuk? Tehát, hogy nem tudtak ők jelöltet állítani?
Hát tudtak jelöltet állítani. Egyik, ahogy mondottam, egy Alois Kohl nevezetű ember volt, aki a néppárt részéről jött, egy igen tapasztalt politikus, 75 év körül van. Rudolf Hunstorfer a szociáldemokrata párt részéről szintén 70 év feletti politikus, a szakszervezeti mozgalomból jött. Egyik sem tudott olyan kellő befolyás gyakorolni, a régi politikai elitet testesítette meg, és tulajdonképpen ez a protestszavazás igen jelentős méretekben a régi politikai elit ellen szólt, és ezt leginkább a két nagy koalíciós párt testesíti meg, aki, ahogy mondottam, a második köztársaság 70 évéből 50 évig megosztotta egymás között a hatalmat.
Beszéljünk egy picit a jelöltekről, talán a győztesről. Kicsoda Alexander van der Bellen?
Hát Alexander van der Bellennél egy rövid pillantás a családtörténetre, mert ez egy érdekes családtörténet. Ahogy a neve is mondja, van der Bellenről van szó, holland származású a család, akik a 19. század második felében megtelepedtek Oroszországba, és az orosz cártól a nagypapa, vagy a dédapa nemesi címet kapott. És Pszkov térségében, Nyugat-Oroszországban kormányzóságot is vezetett. Majd a októberi forradalom idején Észtországba menekültek, és Bellennek az apja ott tanult a Tartui Egyetemen, és egy balti német hölgyet vett feleségül. Amikor a Ribbentrop-Molotov paktumot megkötötték, és ez egy lakosságcserével is együttjáró megállapodás volt, Németországba telepedtek át, pontosabban a Németország részévé vált Ausztriába, és van der Bellen részint Tirolba, Kaunertalba, valamint Innsbruckba tanult, és növekedett föl, és tulajdonképpen egy klasszikus akadémiai pályafutás futott be, mint és lett egy közgazdasági professzor. Ami Norbert Hofert illeti, ő egy sokkal közelebbi, megfoghatóbb személyiség, hisz a magyar határtól néhány kilométerre lévő Pinkafelden él és született, meglehetősen falusi környezetbe, és a karrierje is itt indult, repülőmérnöki diplomát szerzett. 2003-ban egy tragédia érte, mert egy siklórepülés során gerincsérülést szenvedett, és elég soká tudták csak rehabilitálni, részint ezért jár bottal. És a Burgellandi Szabadságpárt szervezeténél kezdte a pályafutását, onnan ívelt felfelé, olyannyira, hogy a szabadságpárti programok készítésében is részt vett, és lényegében Heinz Christian Strache a szabadságpárt elnöke után a második számú embernek számít.
Ön is említette, hogy voltak technikai problémák is az elnökválasztás előkészítése során, illetve folyamatában, az előkészítés folyamatában. Ez politikailag mennyire jelent meg a kampányban? Mennyire lett ez politikai kérdés, mondjuk a választás hitelességével kapcsolatos politikai kérdés Ausztriában?
Hát azt kell mondani, egy rövid szóval mondani, blamás, hiszen egy ország, ami nem tudja megrendezni az elnökválasztást, az mindenképpen vagy a viclapokra kerül, vagy pedig a iróniának ad lehetőséget, tehát különösen a második alkalom, amikor a levélbeni választások alkalmával a politik ragasztójával volt a probléma, és ezért nem tartották fernek a választást, ez alkalmat adott ilyen típusú megjegyzésekre, aztán olyan találgatásokra is, hogy ez szándékosan történik, azért, hogy a új nagykoalíció, a Krisztián Kern vezette nagykoalíciónak több ideje legyen gyakorlatilag a gazdaságot mozgásba hozni, és ezzel kedvezőbb helyzetbe hozni. Azt hiszem, ez valódi technikai hiba volt, és hát mindenképpen a üzemi baleset a blamás kategóriájába tartozott.
Ugye említette, hogy fontos uniós kérdések fontos kérdésként, vagy fő kérdésként jelentek meg a kampányban. Emellett mi volt még a téma? Tehát mi volt az, ami a választókat leginkább foglalkoztatta?
Hát tulajdonképpen két nagy kérdés volt, ami a két jelöltet élesen megkülönböztette, és élesen szembeállította. Az egyik kérdés az Európai Unióhoz való viszony kérdése. Itt az európai viszonyhoz való kérdésén és a külpolitikai orientáció kérdése. Ebben a tekintetben Norbert Hofer azt az álláspontot képviselte, és itt tulajdonképpen a Szabadságpárt korábbi álláspontjától egy változó álláspont megjelenését jelentette, hogy nem kívánja, hogy Ausztria kilépjen az Európai Unióból, hanem amelyben az Európai Unió egy szövetségi állam irányába megy, tehát egy centralizációs tendenciák válnak meghatározóvá, és Törökországnak a tagsága napirendre került, közvetlen tagsága, abban az esetben az osztrák népet erről meg kell kérdezni, tehát referendum szükséges. Ezzel szemben van der Bellen egy abszolút pro-európai vonalat vitt véghez, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy Európai Egyesült Államok eszméjébe, egy elmélyülő Európai Unióba hit. Hozzátenném azt, hogy mindkettő álláspontjában az osztrák semlegesség egy kardinális pont, tehát a kül- és biztonságpolitikai együttműködés igen, de csak amennyiben az osztrák semlegességgel összeegyeztethető. Na most Norbert Hofernek még volt egy nagyon markáns szempontja, amit a választási kampányban a külpolitikai orientáció kapcsán megjelent, nevezetesen azt, hogy a közép- és kelet-európai országokkal, valamint a balkáni országokkal el akarja mélyíteni a kapcsolatokat, még olyan kijelentéseket vagy megfogalmazásokat is tett, hogy egyfajta politikai, regionális egyensúlyt hozzon létre a politikai korrektség tagállamaival, és itt elsősorban a visegrádi államokra gondolt, valamint a balkáni országokra, és ennek a szándékának azzal is nyomatékot adott, hogy látogatást tett mind Prágába, Miloš Zeman elnöknél, valamint meglátogatta a szerb államelnököt is. Tehát itt egy ilyen jellegű hangsúly került, ami a választási kampányba alkalmat adott Alexander Van der Bellennek arra, hogy hangsúlyozza azt, hogy gyakorlatilag egy közép-európai külön útra viszi Norbert Hofer Ausztria politikai útját. Ez nagyon veszélyes, mert az első köztársaságnak is az volt a problémája, tehát ez az első világháború utáni Ausztriáról van szó, hogy igazán szövetségekhez nem tartozott, és ez az elszigeteltség vezette Ausztriát abba a tragikus zsákutcába, ami a német birodalomhoz való tartozásban végződött. Tehát lényegében a nyugathoz való tartozást próbálta szembeállítani azzal a pozícióval, amit Hofer úgy képviselt, hogy az Európai Unió mellett gyakorlatilag a keleti és balkáni országokkal, kelet-európai, közép-európai és balkáni országokkal is el kell mélyíteni a kapcsolatot.
Lehet azt mondani, hogyha egyszer ennyire markánsan jelentek meg az Európai Unióval kapcsolatos kérdések a választási kampányban, hogy a választók gyakorlatilag erről is állást foglaltak? Tehát annyira markáns volt, hogy ki lehet azt mondani, hogy itt az is 52%-ot kapott, hogy az osztrák választók több Európát szeretnének, vagy inkább az Európához való közeledés?
Én nem hinném, hogy több Európát szeretnének, mert Ausztria egyik legeuroszkeptikusabb, eurokritikusabb ország, tehát ha első három dobogós sorrend van, akkor Ausztriának mindenképpen egy ilyen dobogós hely vár. Itt hozzátenném még a menekült kérdésbe a különbséget. Hofer egyértelműen bírálta a merkeli politikát, míg gyakorlatilag Alexander Van der Bellen a Willkommenskultúr, tehát a befogadási kultúra, nyitottságot hangsúlyozta, és úgy pozicionálta magát Hoferrel szemben, hogy ő a európaiság és a nyitottság embere. Ezt kellően meg tudta magyarázni a hallgatóságnak, a választóknak, és talán hozzátennék még egyet, hiszen a kérdés lényegében arra vonatkozik, hogy minek köszönhető az, hogy Norbert Hofer a közvéleménykutatási előrejelzések ellenére nem tudott nyerni. Az utolsó néhány tévévita, ami az ORF 2-be, tévében bonyolódott meg a osztrák rádióba, azt hiszem Norbert Hofer egy elég rossz stratégiát választott, nevezetesen egy nagyon személyeskedő, agresszív, militáns jellegű vita kultúrát próbált megvalósítani. Itt személyesen azzal támadta például Van der Bellent, hogy hírszerző volt, amikor lényegében olyan kutatásokat végzett, ami a fegyverkonverzióval foglalkozott. Apja, aki ugyebár áttelepült Észtországból a nemzeti szocialista Németországba, náci szimpatizáns volt, tehát olyan kérdéseket, ami gyakorlatilag a lakosság számára nem pozitív benyomást keltett, és mivel az utolsó napokban történt, és elég sok volt az a választó, aki nem döntött el, ezek a late deciderek, az utolsó pillanatban döntő, ezeknek a döntési magatartását ez jelentősen befolyásolta. Ezen túl azt kell mondani, hogy Alexander Van der Bellen egy közösségi professzor, aki megjelenésével külföldön, hogy úgy mondjam, jobban el tudja adni Ausztriát, mint Norbert Hofer, akinek a társaságában Marine Le Pen-től kezdve Hert Wildersig azok a politikusok találhatók, akik a jobboldali populista tábornak a vezetői Nyugat-Európában.
Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Aréna ma esti vendége, témánk az ausztriai elnökválasztás. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.